üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Elkezdődött 7 perccel ezelőtt a kereskedés a budapesti börzén is. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Hogy nyitott ezen a héten a bét? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre nagy elmozdulást nem látunk így néhány perccel a kezdés után. A Bux Index mindössze 0,4%-os emelkedést mutat, és a vezető papírok piacán sem látszik igazán nagy kilengés. A legtöbb blue chip azért erősödni tud, az egyetlen kivétel a Magyar Telekom, ami 0,6%-kal esett vissza a pénteki záróár folyamához képest, így most 420 forintba kerül. Az OTP közben 0,5%-os pluszban van, 16.650 forinton. A Richter 8.300 forintba kerül, ez 0,3%-kal magasabb a péntek délutáni árfolyamnál, míg a MOL 0,4%-os pluszban van, 2.448 forinton. Vagyis ahogy látjuk, valóban nincs igazán nagy elmozdulás, inkább átlagos teljesítményt mutatnak egyelőre a vezető részvények.
Lesz nekem ma vagy a héten piac befolyásoló események, tényezők?
A befektetők a héten elsősorban a Fed szerdai kamat döntőülését várják. Ugye az Egyesült Államokban is jelentősen emelkedett az infláció az elmúlt hónapokban. Legutóbb a májusi adat már 5,1%-os áremelkedést mutatott. Kérdés, hogy erre hogy reagál majd a jegybank. Egyre inkább azt gondolják a szakértők, hogy valamit legalább a kommunikáció szintjén reagálni kell erre. Tehát ez lesz a hét legfontosabb eseménye. Magyar szempontból igazán fontos eseményre vagy híre nem készülhetünk. Jövő héten jön majd az MNB kamat döntőülése is, ahol már gyakorlatilag borítékolható a kamatemelés a Magyar Jegybank részéről. Elsősorban az azzal kapcsolatos várakozások mozgathatják a hangulatot.
Mit lehet tudni a forint árfolyamáról, azzal hogyan kereskednek?
A forint minimálisan erősödött péntek estéhez képest, így most 348 forintot kell adni egy euróért, de igazából már hetek óta azt látjuk, hogy a 345 és 350 közti szűkságból nem nagyon tud kimozdulni a magyar deviza. 345 alá nem tudott erősödni a forint, többször megpróbálta, de rendre visszapattant arról az erős szintről. 350 feletti euróérzések pedig a közelgő jegybanki kamatemelés miatt nem indokoltak, tehát úgy tűnik, hogy most ezt a jövő heti kamat döntőülést már ebben a sávban fogja kivárni a forint, és aztán utána majd kérdés, hogy merre indul tovább.
Köszönöm szépen az információkat és a tájékoztatást, bő negyed óra múlva fogjuk majd folytatni Beke Károly a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mármint élőben fogjuk vele folytatni, ugyanis most egy felvett anyagban szintén ő szólal majd meg. Egyes elemzők szerint nem kizárt, hogy évekre visszatér a magasabb inflációs időszak, emelkednek ugyanis a nyersanyagárak és a szállítási költségek is. Ezúttal Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt.
Ezt még talán korai kijelenteni egy több évre, de azt látjuk egyértelműen, hogy miközben az év elején még mindenki arról beszélt, hogy jön egy átmenetileg magasabb inflációjú környezet, elsősorban a bázis hatások miatt. Aközben most már nem csak Magyarországon, de lassan globálisan is elkezdett mindenki felkészülni arra, hogy lehet, hogy ez nem is lesz annyira átmeneti. Ugye az első vélekedés az még az volt az idei év elején, vagy a tavalyi év végén, hogy tavasszal, amikor a koronavírus járvány kitört tavaly, akkor nagyon bezuhantak az árak, többek között az olajár is gyakorlatilag nullára esett, és emiatt idén tavasszal jön majd egy megugrás az inflációban az alacsony bázisnak köszönhetően, de ez majd szépen lassan visszasimul a jegybanki célokhoz, és nem lesz semmi különösebb probléma. Ehhez képest, amit az év eleje óta látunk, most nagyjából eltelt, most már 5,5 hónap az évből, az, hogy a nyersanyagárak gyakorlatilag megállíthatatlanul emelkednek, tehát 40-50%-os emelkedés sem ritka bizonyos nyersanyagok esetében az év elejétől számítva, illetve amire korábban sokan számítottak, hogy átmeneti lesz ez a globális tengeri hajózásban tapasztalható fennakadások, ezek sem akarnak egyelőre enyhülni, tehát úgy tűnik, hogy ez is egy tartósabb folyamat lehet. Ugye idén február-március körül még arról lehetett hallani szakértőktől, hogy talán majd a nyár elejére egy picit stabilizálódnak ezek az árak. Ehhez képest májusban megint azt láttuk, hogy egy hónap alatt 20%-kal emelkedett a tengeri konténeres szállítás ára. Tehát szép lassan mindenki elkezdi azt realizálni, hogy lehet, hogy ez egy tartósabb folyamat lesz. Hogy ez most egy-két évig vagy évekig fog tartani, ezt nagyon nehéz eldönteni, ezért a közgazdászok is vitatkoznak, van olyan vélemény, mely szerint akár a 70-es években látott tartós és hosszú áremelkedés időszaka jöhet el ismét, vagy egy ahhoz hasonló időszak. Mások azt gondolják, hogy azért ez inkább a 2021-es évre lesz csak jellemző, és jövőre egy pici normalizálódás jön. Itt sok függ majd attól, hogy a járvány után, amikor újra nyitnak a gazdaságok, akkor a fogyasztók és a kereskedők hogyan reagálnak erre, mennyire emelnek árat, mennyire lesznek merészek az áremelésekben, hogy alakul majd a kereslet, illetve hogy ezek a bizonyos nyersanyagárak, ezek előbb-utóbb elkezdenek-e normalizálódni, mert egyelőre azt látjuk, hogy megállíthatatlan az emelkedés.
Ugye a járvány után mindenki azt várja, hogy kezd helyreállni a gazdaságok működése, ismételten pozitív tartományba lesz a GDP növekedés. Mennyire elheti meg a növekedést az emelkedő infláció?
A növekedés esetében két dologról érdemes beszélni. Van egy reál növekedés, amit a legtöbbször GDP növekedésként szoktunk említeni, és van egy nominális növekedés, ami a reál növekedés és az infláció összege, úgymond. Tehát most a reál növekedés az idén még valószínűleg kimagasló lesz, tehát most már 7% körüli magyar gazdasági növekedésről szóló előrejelzések is vannak, sőt egyre több ilyen előrejelzés van, ami akár a 7%-os reál növekedést is el tudja képzelni. Ez 4% körüli infláció, mert azt jelenti, hogy nominális növekedése a gazdaságnak gyakorlatilag 10% fölött lenne jóval. A következő években az kérdés majd, hogy egy magasabb inflációs környezet az hogyan hat a vállalati beruházásokra, a háztartások fogyasztására, tehát ez visszafogja például a fogyasztást, az, hogy magasabbak az árak, vagy a megtakarításokra hogyan hat, tehát elmozdulnak-e az emberek inkább egy megtakarítás irányába a fogyasztás kárára. A vállalati beruházások, ahogy említettem, ott is nagyon fontos a megtérülés. Tehát az, hogy egy magasabb nyersanyagár, vagy egy általánosságban magasabb árszínvonal mellett lehet, hogy kevesebb vállalkozás fog belevágni beruházásba, ez szintén visszafoghatja a gazdasági növekedést, de ugye ezt megpróbálja élénkíteni a kormányzat, vagy a jegybank különböző eszközökkel, most akár a kormányzati beruházásokkal, akár az Európai Uniós források felhasználásával, tehát azt még azért nagyon nehéz számszerűsíteni, hogy ennek mekkora hatása lesz hosszú távon.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy az építőipari alapanyagok gyártásában a hazai cégek nem tudják felvenni a versenyt a külföldi gyártókkal. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket, Beke Károlyt is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Sérült a versenyszerkezet Magyarországon az építőipari alapanyagok gyártásában. A hazai cégek nem tudják felvenni a versenyt a külföldi gyártókkal szemben. Ezen pedig változtatni kell, mondta az Inforádiónak a Magyar Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Múlt héten Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója a Portfólió építőipari konferenciáján úgy fogalmazott, harcba kell szállni a külföldi építőipari alapanyaggyártókkal. Az EVOSZ elnöke szerint egy több évtizedes rossz gyakorlatot kell megváltoztatni. Sipos Ildikó kérdezte Koi Lászlót.
Ez egy 30 éves történet, amikor a építőanyagipari ágazat privatizációja Magyarországon úgy történt meg, hogy jelentős mértékben külföldi tulajdonba került. Ez nem igaz a V4 többi országára, Lengyelországra, Csehországra vagy Szlovákiára. Ott a hazai tulajdonú építőanyaggyártás részesedése nagyobb a piacból, mint Magyarországon. Ennek is lehet köze és összefüggése azzal kapcsolatban, hogy nálunk bizonyos építőanyagok árának a változása 10 évre visszamenően, hogyha valaki figyeli, akkor némiképp magasabb, mint a V4 többi országában. Ezt azonban nem szabad összekevernünk azzal, hogy most a járványhelyzet közepette kialakuló árváltozások azonban nagyon hasonlóak a V4 országban.
Hogyha az arányokat nézzük, akkor melyek azok az építőipari alapanyagok, amelyeknél egyértelműen importfüggőség alakul ki Magyarország esetében, tehát ugye mi nem tudjuk előállítani, csak importból érhető el.
Mind az építőanyagok előállításához szükséges alapanyagok vonatkozásába, mint pedig az építőipari anyag termék elkészítése tekintetében a vas- és acélipari termékeknél, a faipari termékeknél és a műanyagipari alapanyagbázisú termékeknél tapasztalható a legnagyobb árváltozás a világkereskedelemben mindenhol, tehát ez nem egy magyar sajátosság, és ennél a három terméknél talán a legnagyobb magyarországi gyártást végző építőanyaggyártó cégeknél is a kitettség. Tehát ennél a három terméknél múlt év decemberével összehasonlítva 50 és 150% közötti nagyságrendű árváltozást érzékelnek az építőanyaggyártó cégek világpiacról való beszerzéseik során. Nálunk a hazai tulajdonú cégek pozíciója a legtöbb építőanyagnál rossz, mert külföldi tulajdonú cégeknek van akkora ereje, vagy piaci erőfölénye, hogy ezeken a termékeken a piacot uralni tudják. Véleményem szerint nincs azzal probléma, hogy a külföldi tulajdonú cégek ilyen nagyságrendben és ilyen erőben itt vannak a hazai építőanyaggyártás területén. A probléma azzal van, hogy a hazai tulajdonúak gyengék és nem tudják a versenyt állni különböző termékeknél. Tehát amikor mondjuk a magyar állam támogat, akkor nem feltétlenül csak a külföldi tulajdonú befektetéseket kellene vissza nem térítendő állami támogatásokban részesíteni, hanem nagyobb mértékben a magyar tulajdonúakat, hogy ez a versenyhelyzet némiképp javuljon. Tehát elképzelhetetlennek tartanám azt, hogy egy magyar tulajdonú építőanyaggyártó cég az osztrák nagyvállalati beruházás támogatási programból támogatásba részesüljön, vagy akár Németországban is ez nem igen fordul elő.
Az Inforádiónak van egy olyan értesülése, hogy az építőipari alapanyagok esetében bizonyos termékeknél különösen megjelent a napi árazás, tehát a kivitelezők például azt tanácsolják az építetőknek, hogy lehetőség szerint, hogyha terveznek egy beruházást, akár több hónappal később is, szerezzék be minél hamarabb az ehhez szükséges alapanyagokat, mert nem lehet azt most még megmondani, hogy milyen árakkal lehet a későbbiekben számolni. Volt-e hasonló helyzet, tehát amikor napi árazás volt az építőipari alapanyagoknál?
Az elmúlt 20 évben én ilyesmire nem emlékszem. Nagyon nagy a kitettsége a kivitelezőknek, hogy mit, honnan és milyen áron tudnak beszerezni. Néhány terméknél már áruhiány is jelentkezik.
A már említett fa, vas, acél és műanyagipari építőipari alapanyagoknál fordulhat elő az, hogy ilyen napi árazás van? Tehát itt jelenik meg a napi árazás?
Ezeknél a termékeknél van napi árazás. Másrészt az is előfordulhat, hogy lokálisan az ország egyik vagy másik pontján egy üzletben, egy építőanyagkereskedőnél akár hiány is lehet. Mi arra számítunk, hogy valamikor az év második felében fog csak konszolidálódni ez a helyzet, mert árubőség kell ahhoz, hogy az árak valahol stabilizálódjanak.
Koly Lászlót, az Évosz elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A gazdatársadalom Európa több országában előregedőben van, így Magyarországon is problémát jelent az, hogy ki és miként veszi át a gazdaságok vezetését az idősebb generációtól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért június 30-áig felmérést indított a gazdálkodók körében, hogy segítse a generációváltás problémáinak feltárását. A Központi Statisztikai Hivatal 2020-as agrárcenzusának adatai alapján itthon a gazdaságok 35%-át 65 évesnél idősebbek irányították. És ezen a gazdálkodók több mint fele nem tudott választ adni arra, hogy kinek adja majd át az irányítást, mondta az Inforádiónak a KSH statisztikai tanácsadója. Sipos Ilikó kérdezte Tóth Pétert.
A 2020-as agrárcenzus adatai azt mutatják, hogy a fiatal tehát a 40 év alatti gazdálkodóknak az aránya az 13% volt, 10%-ra csökkent 10 év alatt. Miután mintegy 234 ezer mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaságunk van, így a fiatal gazdálkodóknak a száma az nagyjából 23 ezer volt 2020-ban. A gazdatársadalom előregedése tovább folytatódott, miután a 65 év felettieknek az aránya a 2010. évi 28%-ról 35%-ra emelkedett. Hogyha megnézzük egyébként az uniós tagállamoknak az adatait, akkor azt látjuk, hogy a fiatal gazdáknak a nagyjából 10%-os aránya lényegében az uniós átlaggal megegyező, tehát minden tizedik gazda az fiatal gazda. Hogyha már az uniót említettem, akkor figyelemre méltó, hogy az egyes tagállamok között nagyon nagy különbség van a koruknak a tekintetében. A fiataloknak az aránya az Ausztriában, Lengyelországban, Szlovákiában 20%-os, de például Cipruson vagy Portugáliában csak 3-4% volt a legutóbbi felmérés során.
A kor összetétel mellett mi jellemző a nemek összetételére, tehát mennyire vannak jelen a nők a gazdatársadalomban?
Az agrárcenzus során nem csak a gazdálkodók korát, de a nemüket is megkérdeztük. Azt láttuk, hogy összességében minden 10 gazdaságirányítóból 3 volt nő. Mindezt tovább elemezve szembetűnő, hogy a női irányítók aránya az idősebb korosztályokban volt magasabb, egész pontosan 33%, minden bizonnyal azért, mert a házastárs halála után a feleségek vitték tovább a gazdaságot. Ehhez adalékként talán még annyi, hogy a születéskor várható élettartam a nők esetében Magyarországon 6-7 évvel magasabb. A korfa másik végén a fiatal gazdálkodókból csak minden negyedik volt nő.
Érdekes példát mondott azzal, hogy az Európai Uniós országokban azért vannak olyan országok, amelyekben sokkal jobb ez az adat, tehát kevésbé öregszik el a gazdatársadalom. Példaként említette ugye Ausztriát vagy Lengyelországot. Ott ez egy évek óta megfigyelhető trend, hogy kedvezőbb az adat, vagy ott az utóbbi években történt esetleg változás?
Az említett országokban, tehát Ausztriában, Lengyelországban és valóban Szlovákiában is, ott ugye minden ötödik gazda volt fiatal gazda. Azt láttuk, hogy az elmúlt években, egész pontosan 2010 óta, hogy ez az arány ez folyamatosan emelkedett, ha csak minimálisan is, de ezekben az országokban a fiatal gazdálkodóknak az aránya az mindig is magasabb volt az uniós átlaghoz képest.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Eltelt bő negyed óra, azóta, hogy Beke Károly a portfólió elemzőjével beszéltünk volna, viszont itt van újra a telefonvonal túlsó végén. Szervusz Karcsi, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi történt az elmúlt bő negyed órában?
Egyelőre sok változást nem látunk a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,3%-os emelkedést mutat a pénteki záróértékéhez képest, és a vezető papírok is alig mozdultak. Egyedül a Magyar Telekom áll 0,6%-os mínuszban, a többi blue chip erősödni tud, illetve a MOL egyelőre stagnál. Az OTP árfolyama 0,4%-kal, a Richteré pedig 0,6%-kal került feljebb. Ez a két papír húzza elsősorban a Bux Indexet most felfelé.
Hogy teljesít a forint?
A forint továbbra is minimális erősödésben van, 348 forint 20 fillér körül jár az euró jegyzése, a dollár 287 forint 50 fillérbe, az angol font pedig 405 forint 60 fillérbe kerül most, a befektetők elsősorban a szerda esti Fed döntést várják, ez az, ami hatással lehet majd a devizapiacokra, az euró dollár árfolyam most 1.21 körül jár.
Köszönöm szépen az információkat, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások, egyszerű automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.